Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Az idegrendszeri folyamatoknál alkalmazott őssejtterápiák kutatása áttörés előtt áll, mondta a témában rendezett budapesti konferencia után a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont enzimológiai intézetének munkatársa. Gál Ildikó beszélgetett Orbán Tamással.
Tulajdonképpen a génbeviteli eljárások és a célzott genetikai módosítások az elmúlt évtizedekben értek el olyan határokat, amikor már hatékonyan és gyorsan tudunk ugye bármilyen élőlénynek a genetikai állományába belenyúlni. Már ugye ezek a technológiák elérhetők ugye humán esetekben is, és ott nyilván felvetődik két dolog. Az egyik az a, hogy ezek milyen mértékben használhatók mondjuk a gyógyászatban, tehát a génterápia, génsebészet oldalán. Ugyanakkor felvetik azt a problémát is, hogy ugye meddig van jogunk, vagy meddig tehetünk ilyen módosításokat az emberi génállományban? Tehát hol van a határ? Tehát
jelenleg mi a tudományos álláspont erről?
Jelenleg az a tudományos álláspont, hogy ezek egyáltalán nincsenek még, ezeknek a nagy része a gyógyászatban. Vannak bizonyos génterápiás eljárások, amik főleg a vérképző őseteket érintik, tehát mondjuk ilyen leukémiás esetekben merülnek ezek föl, de ezek mindig a legutolsó szalmaszálak, tehát az az álláspont, hogy génterápiához vagy ilyen genetikai módosításhoz csak akkor nyúlunk, ha minden más ugye kudarcot val. Ugye két okból, az egyik, mert ezek nagyon-nagyon költséges eljárások, a másik pedig az, hogy ugye azért itt a biztonság kérdése az még nincsen megválaszolva. Azért nincsen, mert az, hogy egy genetikai állományt, ugye egy élőlény genetikai állományában, amit belenyúlunk, ugye az évmilliók alatt kialakult kényes egyensúlyokat bonthatunk meg, és ezeket nagyon pontosan és hát hosszú kísérletek során kell ezt bizonyítani, ugye, hogy ez biztonságos. De mi van akkor, hogy én azt akarom, hogy nekem van elég pénzem arra, hogy az én gyerekem az mondjuk erős legyen, meg kékszemű, meg ilyen is olyan tulajdonságai legyenek. Nyilvánvalóan ezeknél a kérdéseknél elérkezünk egy olyan etikai, jogi, vagy akár vallási határhoz, ami ugye még kiforratlan, amit még nem tudunk, és semmiképp sem szabad ezt addig alkalmazni, amíg nem csak hogy a géntechnológiai részletekre választ adunk, hanem hogy egyáltalán a tudósok és a társadalom ezt hogy tudja feldolgozni.
Most melyik orvostudományi területen várható a genetikai módosítások kapcsán valami fajta áttörés?
Leginkább ugye az őssejt kutatásban várható azért áttörés, mert elérkezünk egy olyan pontra, amikor nem csak úgymond a fenotípus, tehát hogyha a rossz tulajdonságot tudjuk gyógyítani, hanem csirájában meg tudjuk változtatni ezeket a genetikai problémákat. Egyre inkább megismerjük azokat a neuronális őssejteket, ideg őssejteket, amiket mégiscsak, hogyha tudunk izolálni, lehetséges, hogy létre tudunk hozni olyan idegsejteket, amelyek ilyen őssejtként viselkedve, ha beültetjük mondjuk egy gerincvelőbe, ami egy elroncsolódott gerincvelőbe, akkor lehet, hogy tudja pótolni az ottani sejteket. Tehát ezeken a területeken várható szerintem talán nagy áttörés, mert ezek voltak azok a betegségek, amikkel igazándiból nem tudtak eddig az orvosok mit kezdeni.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Magazinunkat most a világ néhány fontos és érdekes tudományos hírével folytatjuk.
Angol kutatók első ízben kaptak engedélyt három szülős baba létrehozására. Az engedélyt a brit parlament már decemberben jóváhagyta. Az indoklás szerint kizárólag súlyos örökletes betegségek továbbadásának megelőzésére lehet használni a módszert, amelyet a Szigetországban engedélyeztek a világon először. A háromszülős eljárásban, amikor az anya mitokondriumában DNS hiba van, egy másik egészséges DNS-sel rendelkező nő petesejtjét is felhasználják. Utóbbi petesejtnek eltávolítják a sejtmagját, vele a donor nő genetikai állományának túlnyomó részét, tőle csak a mitokondriális DNS származik. Az eljárással olyan örökletes betegségeket lehet megelőzni, mint az epilepszia, szívproblémák, mentális retardáltság vagy izomdisztrófia. Egyes emlősök és melegvérű állatok testmérete csökkent, amikor a föld hőmérséklete emelkedett évmilliókkal ezelőtt, állapította meg egy amerikai kutatócsoport. A New Hampshire Egyetem tudósai szerint a föld történetében legalább kétszer lettek kisebbek a melegvérű állatok a légköri széndioxid mennyiségének növekedésével és a természetes felmelegedés miatt kiugró hőmérsékleti csúcsokkal egy időben. 54 millió évvel ezelőtt három faj testmérete zsugorodott jelentősen, amikor a bolygó hirtelen felmelegedett. Egyikük egy korai lóféle 14%-kal lett kisebb, 7,7 kg-ról 6,6 kg-ra csökkent a súlya. A jelenség magyarázata lehet, hogy az emlősök úgy védekeznek a melegedő éghajlat ellen, hogy testméretük csökken. A kisebb állatoknak ugyanis testsúly kilogrammonként nagyobb a bőrfelülete, mint a nagy testűeknek, aminek köszönhetően több hőt tudnak leadni. A valaha talált legrégebbi épp termőtestes gomba fosszíliákat fedezték fel kínai, új-zélandi és amerikai kutatók 99 millió éves burmai borostyánkövekben. A mindössze 2-3 mm-es gombák 4 fajba tartoznak, és mindegyikükön jól látható az elkülönült tönk és a kalap.
Sigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Alig pár hónapja sikerült igazolni a gravitációs hullámok létezését, két szuper nagy tömegű fekete lyuk összeolvadásának megfigyelésével. A kutatók most már azon dolgoznak, hogy lényegesen kisebb objektumok, neutroncsillagok összeolvadásánál is kimutassák a relativitás elmélet által elméletileg már egy évszázada megjövendölt jelenséget. Vasút Mátyással, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont részecske és Magfizikai Intézet fizikusával beszélgettünk. Miért olyan fontosak, vagy miért olyan különlegesek a gravitációs hullámok?
Ezek abban a szempontból fontosak, hogy miután Einstein megjósolta ezeknek a gravitációs hullámoknak a létezését, már ő is felvetette, hogy ezek nagyon kicsi hatások, tehát szinte reménytelen ezeknek a detektálása. És 2015. szeptemberében volt az első esemény, amit detektáltak, tehát ez volt az első közvetlen megfigyelése ennek az einsteini jóslatnak, ami az ő általános relativitás elméletének az egyik következménye. Ezeknek a hullámoknak a megjóslásával, tehát egyik túllépés a newtoni elméletben, ahol ezek nem léteznek, tehát a gravitációs hatásnak a fénysebességgel történő továbbterjedése, ezek a gravitációs hullámok, ezt sikerült közvetlenül is észlelni először az amerikai LIGO detektorokkal.
Hogyan észlelték ezeket a hullámokat?
Ezek a gravitációs hullámok nagyon apró elmozdulásokat keltenek itt a körülöttünk lévő térben. Úgy tudnám ezt szemléltetni, mintha a szobának a sarkai egy kicsit úgy mozognának, tehát nem lenne fix ez a távolság a két sarok között, hanem kicsit így változnának. Ezt először lézerinterferométeres eljárásokkal sikerült két egymással merőleges, nagyon hosszú, néhány kilométeres karbonfutó lézerek segítségével mérni.
Más a gravitációs hullám, mint mondjuk egy mágneses hullám?
Igen, mágneses hullám azok a elektromágneses térnek a tovaterjedése. Ezek a gravitációs hullámok magának a téridőnek a fodrozódásai, tehát magának az a rendszernek, amiben mi mérjük ezeket a változásokat, azoknak a kis változásai.
Említette az amerikai kutatóbázist, ahol ugye először mérték ezt, de Európában is van most már ilyen műszer. Hol tartanak ezek a kutatások?
Ezek az első nagy lézerinterferométeres detektorok 2000-es év elején kezdték meg működésüket. Akkor volt egy intenzív mérési periódus egészen 2010-2011-ig. Ebben az első szakaszban ezek a detektoroknak az érzékenysége nem volt olyan fejlett, hogy gravitációs hullámokat közvetlenül is érzékelni tudják. Ezért akkor úgy döntöttek, hogy kicserélik a detektornak a fontosabb alkatrészeit, hogy az érzékenységet egy nagyságrenddel megnöveljék, és ez az egy nagyságrendes érzékenység növekedés ezerszeres esemény ráta, tehát forrás megfigyelhetőséget jelentett. 2010-től és 2011-től volt egy ilyen fejlesztési periódus. Az amerikai LIGO detektornál ez 2015 tavaszán fejeződött be, és utána ősszel a behangolás üzembe helyezés után meg is kezdték a tudományos méréseket, ami a felfedezéshez is vezetett. Az európai detektor, ami Olaszországban épült, Pisa mellett egy kisebb faluban épült, ők ezt a fejlesztést tavaly évben és idén évelején fejezték be, tehát most 2011. február 20-án volt egy bejelentés, amikor is bejelentették, hogy az összes fontos elemet kicserélték, és a detektor kész a működésre.
Itt nagyon precíz műszerekről beszélünk, a gyakorlatban hogy néz ki ez a telephely, ahol mérik ezeket a hullámokat?
Van egy központi épület, ott helyezik el a fő tükröket és a lézeret, ami az egészet működteti, és kettő egymásra merőleges. Amerikában 4 km hosszú, Európában 3 km hosszú cső fut egymásra merőlegesen. Európában egyébként Pisa mellett ez egy szántóföld közepén van, tehát a szántóföld közepén lehet látni egy ilyen nagy hosszú csövet lefedve egy ilyen félkör alakú búrával, tehát nagyon érdekes látvány, hogy a mezőgazdasági tevékenység folyik a környéken. És igazából itt mérnek. Amikor tudományos mérés van, akkor igazából nagyon kicsi az aktivitás, hogy az embereknek és a járműveknek és az egyéb mindennapi tevékenységnek az alja, ne zavarja a méréseket. Tehát igazából egy csendes maga ez a hely a mérések ideje alatt, de igazából két egymásra merőleges hosszú, nagy lefedett kart lehet látni.
A magyar tudósoknak milyen kapcsolatuk van ezzel a műszerrel?
Mi a Wigner Kutatóintézetben már 2007 óta tagjai vagyunk ennek a Virgo kollaborációnak. Több feladattal csatlakozunk ehhez az együttműködéshez. Mióta vannak mérési eredmények, részt veszünk az adatok kiértékelésében. ebben a segítségünkre van az Igner felhőben külön erre a célra elkülönített gépidő is, CPU idő is ennek elkülönítésére. Elméleti vizsgálatokkal járulunk hozzá, főleg a kollaboráció működéséhez, hullámformajóslatokat vizsgálunk, főként excentrikus forrásokat, valamint újabban, miközben vannak mérési eredmények, a neutron csillagok megfigyelhetőségét is vizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezeknek a jelenlétére neutron csillag paraméterekre következtetni a gravitációs hullám jelekből. Itt Magyarországon a LIGO-hoz is csatlakozóan van kettő csoport is, aki foglalkozik a gravitációs hullámokkal. Az egyikük az 5-ös Loránd Tudományi Egyetemen Frey Zsolt vezetésével az egyik magyarországi LIGO csoport. Tehát ők is közreműködnek a megfelelő adatok kiértékelésében, és egyéb feladatokat is ellátnak a LIGO-n belül. És Szegeden is van Gergely Árpád László vezetésével egy csoport, akik hasonlóan részt vesznek ebben az együttműködésben. Tehát igazából három nagy csoport van itt Magyarországon, akik ezzel foglalkoznak.
Ugye említette azt, hogy modernizálták ezeket a műszereket, tehát még pontosabbak, még precízebbek lettek. Mi lesz a mostani feladat? Mi lesz ön szerint a következő nagy ugrás a gravitációs hullámokkal kapcsolatban?
Most, ahogy a LIGO, amerikai LIGO detektorok elkezdték mérni a gravitációs hullámokat, először nagy tömegű fekete lyukakat fedeztek fel, tehát az első felfedezés a tavaly februárban bejelentett is. Néhány tíz nagy tömegű fekete lyuk pár összeolvadását jelentették, vagy azt detektálták. Az érzékenység növekedésével egyre kisebb tömegű csillagoknak a jelét is képes lesz majd észlelni maga a GESA detektor, és szerintem a következő nagy lépés az lesz, amikor neutron csillagok, tehát a kettő naptömeg alatti körüli tömegű csillagok összeolvadását is képesek lesznek érzékelni. A neutron csillagoknál, neutron csillagok összeolvadásánál várható, hogy elektromágneses jel, tehát gamma kitörés, elektromágneses sugárzás is kialakul, és ezt a megfelelő csillagászati teleszkópokkal is lehet párhuzamosan észlelni, tehát egy összeolvadást nem csak gravitációs hullám detektorokkal, hanem a csillagászati műholdakkal is lehet majd észlelni, és ezért kétféleképpen is lehet majd ezeket a jeleket vizsgálni, és ebből következtetéseket levonni. Tehát a következő nagy lépés felfedezés után, hogy a neutron csillagokra vonatkozó információkat is tudunk majd nyerni ezekből. Ez azért is fontos, mert akkor a nagy energiás fizika, amit a nagy részecskegyorsítókban vizsgálnak, egy másik úton is ellenőrizhetővé válik, egy másik megfigyelési módszerrel is ellenőrizhetővé válik.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.